Mennyei Atyánk, csak köszönjük neked ezt a mai reggelt, és rendkívül hálásak vagyunk. És remélem, hogy nem csak mondjuk, hanem tényleg azok vagyunk. Hálásak vagyunk az életért, amit adtál nekünk, a kijelentésért, hogy nem kell találgatásban, sötétben tapogatózva élnünk, hanem bizonyosságunk, meggyőződésünk lehet felőled. Hálásak vagyunk a testvéreinkért, és én különösen hálás mindazokért, akik hűségesen járnak, akár erre a találkozóra, bibliaiskolába, a helyi közösségükbe, akik az összegyülekezést nem felejtik el, és az összegyülekezésük helyét nem hagyják el. Tégy minket hűséges emberekké, akik kitartanak jóban, rosszban, és táplálj minket, adj nekünk, szeress minket, ahogyan azt te mindig is tetted, mert a te szereteted nélkül, a te pillanatról pillanatra való befektetésed nélkül bizony nem élhetünk, nincs semmink, ami igazán értékes lenne. Úgyhogy csak töltsd be minket, Jézus, áld meg ezt az alkalmat, kent fel a szavainkat, az odafigyelésünket, tedd tökéletessé, és te szólj hozzánk személyesen. Válaszold meg a kérdéseinket, vedd el az aggodalmunkat, töltsd be örömmel, békességgel, szeretettel. Te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Amen. Oké. Hát jó reggelt. Sziasztok. Az a megtiszteltetésért, hogy mondjak egy rövid gondolatot. Egy téma jár a fejemben mostanában, a bizalom. Bizalom. Több oldalról meg lehet közelíteni. Van egy ilyen biznisz megközelítés, és van egy általánosabb, vagy úgymond egy a mindennapi életben is előforduló dolog, de mind a kettő összemosódik, és nyilván a Bibliában van az alapja. Ugye a bizalom, ha megvan, akkor segít. Ha megvan két ember közt, akkor, és mondjuk két üzlet közt, két vállalat közt, vagy vállalkozás közt, akkor a bizalomnak két, mondjuk úgy, gyümölcse van. Az egyik a sebességnövekedés. Gondolkodtatok már ezen? Hogyha van bizalom, akkor nem kell mindent százszor megmagyarázni, nem kell 600 oldalas szerződéseket írni. Az ellenpélda a jogi nyelv. Nézd meg a jogi nyelvet. Ott ugye az a nulla bizalomra épül. Nulla bizalom, hihetetlen bonyolultság, és számunkra sokszor érthetetlen. És persze az embert ösztönzi, hogy keresse a kiskapukat, de ugye milyen macerás az a jogi nyelv és a jogrendszer? Nyilván, mert erre épül. De két ember közt és két cég közt is, vagy cég és emberek közt meg lehet a bizalom. A cégen belül és kívül ugyanakkor. És az jelentős sebesség növekedést eredményez, hogyha nem ilyen gyanakodva nézek, hogy vajon miért azt mondta, és miért úgy mondta, amit mondott. És a második gyümölcse ennek gyakorlatilag ebből adódik, az a költséghatékonyság, tehát kevesebb költség, több profit, vagy több. Tehát jobban mennek a dolgok, gyorsabban mennek. Tehát egyszerűen csak, vagy legalábbis elkezdenek működni. És a bizalomnak van két nagy területe, ahonnan fakad, mondjuk azt. Az egyik a jellem, a másik a hozzáértés. A jellemnek gyakorlatilag, mondjuk az két nagy tulajdonsága, vagy két nagy területe van, ami meghatározza a bizalmat. Ugye az egyik a gerincesség, vagy egyenesség, a másik pedig a szándék, a legmélyebb motivációim, a legmélyebb indítékaim. És valahogy az emberek ezt, ha ezzel nincsenek tisztában, vagy ez kétértelmű nekik, hogy nekem mik az indítékaim, és vajon tényleg én egyenes vagyok-e velük, akkor a bizalom az igencsak inog, vagy nincs is ott, ugye? De ha ez megvan, és úgy értem, ezt bizonyítani kell, a bizalom az olyan valami, ami fel kell, hogy épüljön. Tehát az, ahhoz kell azért idő. Kapcsolattól függően több-kevesebb, de kell hozzá idő és befektetés. A részemről mindenképp, a jelenben, hogy így viselkedjek, úgy értem, ezekhez tartsam magam. De megint ez olyan, ugye, hogy ezt már nekünk nem kell annyiszor elmondani, de jó emlékeztetni magunkat arra, hogy ugye alapból mi azért hajlunk arra, hogy ne legyünk egyenesek, ne legyünk őszinték, ne legyünk jellemesek, és a szándékaink néha még mi se tudjuk igazán, hogy mit miért csinálunk. De Isten segít. Ugye ő az, aki a szíveket kutatja, és Zsidók 4-ben azt mondja, hogy semmi nem maradhat rejtve előle. A 139. Zsoltárban pedig azt mondja, hogy ő kutatja a szívünknek a szándékait, és előtte bátran kiteregethetem. De ennek is van egy feltétele, a bizalom. Bízok-e Istenbe annyira, hogy elmerem-e neki mondani, hogy egyáltalán felmerem ezt vállalni, de magammal tudok-e őszinte lenni. Oké. Itt kezdődik az egész. És tényleg az Istennel való kapcsolatom is ezen alapul. És egy másik dolog a bizalomnak a másik oldala a hozzáértésem. Mondjuk ezt mondjuk ketté, van a jártasságok, amiket megszereztem, vagy skillek, tehát ilyen gyakorlat, jártasság, képességek, amikben én már jó vagyok, amiket tudok csinálni is. És a másik pedig az elért eredmények. És a bizalomnak mind a két oldala, ugye a jellem és a hozzáértés számít. Ha valakinek a jelleme ilyen kétes, és úgymond nem vagyunk biztosak benne, de nagyon jól ért valamihez, akkor a bizalom még mindig csak fél oldala, és még mindig elég könnyű. Ugye te milyen, tehát nem áll szilárdan. És ugyanakkor, ha valakinek van egy szilárd jelleme, de tudom, hogy az adott dologhoz nem ért el eredményeket benne, és nem láttam a képességeit még megnyilvánulni ebben, és ő sincs igazán ezzel tisztában, akkor megint csak a bizalom az kevéssé van ott, úgy értem, nem igazán van miért igazán bízni benne. És ez most mondjuk, ha szigorúan szakmai szemmel nézzük, akkor ez nyilván ez akkor a legjobb példa, de gyakorlatilag, ha belegondolsz, másra is igaz. Tehát a mindennapi életben előjön. Ezen ma szerintem gondolkodjatok el, bátorítalak titeket erre, hogy a bizalomnak milyen hatása lehet a mindennapi életetekre. És egyébként az egyik, azt nem tudom, magyarul megvan, de van 13 jellem vonása, egy ember összegyűjtött 13 jellemvonását, vagy jellemzőjét, hogy ami segít a bizalmat kiépíteni. Nem tudom, erről hallottatok-e már, van egy magyarul van egy ilyen, nincs. Mert ezt nagyon le lehet konkretizálni egyébként. De ez csak az alapja, és igazából én most erről akartam beszélni nagyon röviden, és talán még egy ehhez kapcsolódó, hogy én kiben bízok, és elsősorban Isten felé van-e ilyen bizalmam. Mert az életemnek az irányítása, az hát ugye alapból az én kezemben van, legalábbis azt gondolom, hogy én irányítom. De Isten pedig azt szeretné, hogyha átadnám neki az irányítást, hogyha ugye, hogy értem én, egy hajó vagyok, akkor Isten állna a kormánynál. Ő vezetne engem. És ugye Jakab 3-ból tudjuk, hogy a kormánylapát milyen kis eszköz, és az ember nyelve ugye milyen kis eszköz, de mégis mekkora hatalma van. És ugye a szív teljességéből szól a száj. Tehát ha az én motivációim helyén, ha az én legbelső szándékaimat illetően Isten áll a kormánynál, vagy ül a trónon, lehet mindenféleképp mondani, akkor ennek lesznek meg a gyümölcsei, ennek fogom aratni a gyümölcseit, hanem akkor pedig annak. De ahhoz, hogy átengedjem a kormányt Istennek, átengedjem az irányítást, ahhoz bizalom szükséges. És a hit ugye a hit fogalmában benne foglaltatik ezt, hogy van egyfajta bizalom, egy meggyőződésen alapuló bizalom, de ennek ki kell, hogy alakuljon. És Isten tudja ezeket, hogy a bizalom az fel kell, hogy épüljön, és hogy az ő jellemén alapszik, és azon, amit ő tett gyakorlatilag. Tehát tudom, hogy ő milyen, kijelentett a Bibliában, láttam már megtörténni, láttam, hogy bánik, hogy gondolkodik, hogy bánik az emberekkel, és láttam a bizonyságokat magam körül, hogy a gyülekezet egy jó hely erre, de ha ismerek más hívőket, más barátaimat, üzletembereket, akik hívők, akkor van egy úgynevezett track recordom, egy historiám, egy, nem tudom, mondjuk ezt,
káderlapom.
Arról, hogy Isten mit tett. De a maga a Biblia is egy jó káderlap Istenről, igen. És segít a bizalomban. És a bizalomnak mi lesz az eredménye? Kis gyorsulás. Nagyobb sebességfokozatba kapcsolunk. Ugye, amikor a kisgyerek négy kézzel mászik a földön, az nem túl gyors. De amikor az... ahhoz képest, amikor... Beteszik egy autóba, és 150-nel mennek valahova. Akinek van gyerek, azokban igen élénk képek élnek erről. Igen, tehát egy autóhoz képest azért akkor is lassú, még a leggyorsabb kisgyerek is, nem? És képzeld ezt, hogy ha nincs bizalom, ha te próbálod az életedet irányítani, akkor az olyan, mint amikor egy kisgyerek próbálja megtalálni az útját ott a környezetében, és akkor Istennél van a kormány, akkor beültetnek egy F-18-as sugárhajtású repülőbe. És nem tudom, körülbelül, nem tudom, 500-szor gyorsabb legalább, de lehet, hogy még többször, 1000-szer. Oké, ez csak egy példa akart lenni, de... de hogy a bizalom az egy nagyon fontos dolog. És a bizalom kiépítésén a környezetet felé neked kell úgymond erőfeszítéseket tenni, döntéseket hozni legalábbis. De tenni is, igen, tenni. Megérek valamit, akkor azt betartom, például az egyik. Tudod, és van sok tényezője. De hihetetlen sebesség növekedést tud elérni. Csak ez a lényeg ennek, amit akarok mondani, hogyha megvan a bizalom, ha megvan mögött a jellem, és megvan a hozzáértés, akkor egy másik dimenzióba lépsz át, tényleg. Egy másik a mértékrendszerbe. Eddig milliméterbe mértél, és most mérföldbe vagy. Fényévbe fogsz mérni. És ez nem ment túl mélyre, de gondolkozzatok ezen, jó? Köszönöm.
Bizalom. Nem ez a témám, de csak egy picit hadd reflektáljak. Hányan ismeritek azt az érzést, amikor egy új területen kell mozognod, ahol nincs információd, ahol nem tudod, hogy az az ember szembe az íróasztalnál miért néz úgy, ahogy néz, hogy tudod, ilyen félig-meddig sötétben tapogatózol. Lelassít ez? Hányan érzitek néha az életben úgy, hogy így félhomály van? Ha nem is sötét, de félhomály. Lelassít? Hogyne? Erről beszélt Gyuri, ámulatos. Hogy ha megvan a bizalom, akkor ez hihetetlenül felgyorsítja az életet. Leegyszerűsít és felgyorsítja. De milyen bizalom? Bizalom az ember felé, aki ott ül szemben az íróasztal túloldalán? Bizalom a körülményekben, bizalom a önmagamban, bizalom az üzletemben, bizalom az üzletfélben. Igen, ez igaz lehet a természeti síkon, de a mi életünk akkor gyorsul be, amikor a bizalom megvan Isten felé. Afelé az Isten felé, akiről tudom, hogy a kezében tartja az egész életemet. Úgy értem, le van zsírozva, jó cselekedeteim előre el vannak készítve, hogy azokban járjak, és ezek a jó cselekedetek Isten kezében vannak. Ő az, aki szeret engem, aki nem tartott vissza semmit, aki ha velem, kicsoda ellenem. És ha én ő benne bízom, akkor az életem felgyorsulhat. Akkor tehetek olyan őrültséget, hogy hitben hozok döntéseket. Normális vagy. Hát Elvégezted a piackutatás volt? Nem tudom, háromszintű, nem tudom milyen, hogy hívják ezt, ilyen hatástanulmány, mit tudom én, azt sem tudom, mik ezek. Oké, tehát hogy felkészültél, tudod? Gondolkozol rajta már 3 éve? Nem. Úgy értem, eljutottam egy pontra, ahol úgy gondoltam, hogy ez helyes, imádkoztam, vártam egy pár napot, békességem volt vele, és Isten előtti meggyőződéssel léptem. Azzal az elképzeléssel, hogy Uram, én akarom, hogy vezess, és arra jutottam, hogy most mehetek, úgyhogy megyek. És ha tévedtem volna, szólj, de én most megyek, bízom. És az élet felgyorsul, ámulatos. Tényleg, ez így van, amit Gyuri beszélt. Hájjal kenegette a szívemet, mert én egy ilyen fickó vagyok. Úgy értem, sok aggodalommal, sok félelemmel, a saját gyengeségem ismeretével, de olyan, aki sajnálja az időt arra, hogy valamit 7-szer bebiztosítson. Nincs rá idő, nincs rá kapacitás. Ha 7-szer be kell biztosítani, nem éri meg. Az egész nem éri meg. Hogyha elutazni egy stressz, akkor ne utazzunk. De hogyha bízhatok, ha egyszer csak megvan a szabadságom rá, hogy éljek azzal, amin van, akkor viszont gyerünk. Nem? Nem ámulatos ez? És Isten ez a kulcs. Ő az egyetlen, aki képes az életem teljes szféráját lefedni, anélkül, hogy bele kellene bonyolódnom az általam sokszor érthetetlen, kezelhetetlen részletekbe. Oké. Amiről pedig beszélni szeretnék, úgyhogy csak köszönjük Gyurinak. Reméljük, hogy mindig, tehát a jövőben is fog gondolkozni. Nála ez... Nála egyébként megjegyzem, hogy ez nem dicsekvés. Tehát sokunknál tudom, hogy az. Felajánlást, amikor vesszük, mindig így kezdjük. Azon gondolkoztam. Nagyképű kijelentés. Kivéve a Gyurinál. Ő tényleg szokott gondolkozni. Ugye reméljük, ezt a jó szokását nem hagyja el. Oké. Egy forradalomról szeretnék beszélni nektek ma reggel. Egy spirituális forradalomról. És arról a képességünkről, hogy önmagunkat becsapjuk. A kettő összejár. Galácia beliekhez írt levél 2:15. Mi, akik természet szerinti zsidók és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk, tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Oké, ez a forradalom. Ez a forradalom. Az Ószövetség évszázadokon keresztül azt tanította, azt látszott tanítani, hogy az ember a törvény cselekvése által igazul meg. Mózesnek adatott egy törvény, egy szabályrendszer, egy mérce, egy elvárás, aminek, ha valaki megfelel, akkor elfogadják. Ha nem felel meg, akkor hiány van valaminek, akkor el nem fogadott. A bűn a mérce elvétése. Kicsit leegyszerűsítve. És az ember akkor van rendben, ha veszi az akadályt. Így van, ha veszi az akadályt. És ez így van a 10 parancsolattal, így van az összes kerettörvénnyel, és így van igazából a társadalmunk törvényeivel. A büntető törvény, a társadalmi elvárások, hogyan kell élni, van egy ilyen általános elképzelés, amelyek mind-mind szabályoknak egy rendszerét hozzák létre. És a szabály azért van, hogy betartsd. Te betartod a szabályt? Ha? Hogy álltok a szabályokkal? Hogy álltok Isten törvényével? Betartjátok? Mindig betartottátok? Be tudjátok tartani? Pedig ez az elvárás. Az ember a törvény cselekedete által igazul meg. Ugye? Tudjátok, a kereszténynek jó embernek kell lennie. Hányan vagytok jó emberek? Hányan igyekeztek? Azért az igyekvés ott van, igyekszünk. Van bennem valaki, akinek ez tetszik. Van egy természetem, akinek ez tetszik. Aki azt mondja, hogy mondd meg, mit kell csinálni, én megcsinálom. Amikor Mózes fölment a hegyre, és hozta a törvényt, hogy van? A nép azt mondta, hogy megcselekesszük, oké? Adj nekünk törvényt, és mi megtesszük, amit mondasz. És elég elmebetegek voltak ezt mondani még azután is, hogy olvasták a törvényt. Úgy értem, benne volt a ne kívánt parancs. Tudod, egy szívbeli hozzáállás szintjére vitte Isten az elvárást. Lehetetlen betartani. De van bennünk valaki, aki azt mondja, hogy ez így jó, ez egy jó rendszer. Törvény alapján akarok élni. Ez jó lesz. Én tartom a kezemben a kontrollt. Az én kezemben van a hatalom. Odaadod nekem a szabályt, itt van az én kezemben a szabály, itt van az én erőm, és én fogom és betartom a szabályt, és kész, és működök. Az életem le van rendezve nélküled, Isten, nélküled, Isten. Hoztad az elvárásodat, én megcsináltam, és most igazából még tartozol is nekem. A lényeg, hogy megmaradtam független. Van bennem valaki, aki egy elmebeteg módon ragaszkodik ehhez a függetlenséghez. És Pál azt mondja, hogy mi, akik természet szerint zsidók, és nem a pogányok közül való bűnösök vagyunk, azaz mi, akik már több száz éve próbáljuk betartani a törvényt, mi, akiknek arról szólt az életünk, hogy ismerjük a törvényt és betartjuk, be akarjuk tartani, mi tudjuk. Hogy értem, mi tudjuk. Hogy értem, minket ez már nem tud megetetni. Az ember nem igazul meg a törvény cselekvése alapján. Oké, ha van elég időd, próbálkozz még. Próbálkozz megfelelni. Próbálkozz megfelelni a társadalom elvárásának, a vállalkozásod elvárásának, próbálj meg megfelelni a saját lelkiismeretednek, próbálj megfelelni a házastársadnak, próbálj megfelelni Istennek, próbálkozz, ha van még időd. Oké? De mi, zsidók, tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekvése által igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által. Mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. Oké, Jézus, amikor eljött, egy forradalmat csinált. Egy olyan szélsőséges dolgot hozott megoldásként, amit azelőtt a törvényben hívő ember nem látott. Pedig ott volt a kijelentésben, mindjárt meg fogjuk nézni, ott volt az Ószövetségben. Dávid, aki egy ószövetségi hívő volt, úgy élt, mintha újszövetségi hívő lett volna. Mintha már látta volna Jézust, mintha már túl lett volna azon a ponton ő is, és miért? Mert kereste Isten jelenlétét, és Isten személyesen tanította őt, és kijelentette neki az igazi természetét, kijelentette az igazi megoldást. És ez egy új rendszer, a kegyelem rendszere. A kegyelem rendszere, és erről sokat tanultunk már, de nem lehet eleget hallani erről. Egy másik gondolkodásmód. A kegyelem nem egy új szabály. Az új szövetség nem egy új szabályrendszer, aminek aztán ugyanúgy én, meg van az új szabály, az új szövetség az elmúlt, új szövetség, az új szövetség új szabályait, én a magam erejéből betartom, és ezért elfogadott vagyok Isten előtt. Nem! Ez az, amikor veszem az új bort, és a régi tömlőbe töltöm bele. Az új bort új tömlőbe kell tölteni. Ha az új bort a régi tömlőbe töltöm, szétfeszíti, tönkre megy a tömlő is, és kifolyik a bor is. Az új bort új tömlőbe kell rakni. Az új tanítás egy új rendszerbe való. Az új szövetség egy forradalmat hozott. Mindent újjátett. Mindent más alapokra helyezett. Ezt értitek? Miért beszélek erről? Azért, mert van benned valaki, aki szereti a régit. Van benned valaki, aki törvényt akar csinálni a kegyelemből. Van benned valaki, aki felháborodik az ellen, a rendszer ellen, amit Jézus tanított. De ezt így nem lehet. ez így nem igazságos, ezt így nem lehet. Hát akkor mi lesz? Hát akkor mi lesz? És ez mindössze egy szűklátókörű gondolkodás. A galáciaiak, miután megértették a kegyelmet, miután hit által örök életük lett, miután megtalálták az igazi kapcsolatot Istennel, rövid időn belül mit csináltak? Visszatértek a törvényhez. Fogták magukat, és elfelejtették mindazt, amit hallottak, és visszatértek a törvényhez. Oké, zárójeles megjegyzés volt, vissza a kegyelemhez. Mi a kegyelem? A kegyelem egy új elszámolási rendszer. A kegyelem az a rendszer, ahol nem a te teljesítményed ér el egy mércét, és ez alapján vagy elfogadott, vagy visszautasított. Hanem a kegyelem egy olyan rendszer, ahol valaki más teljesíti a törvény követelését, és te ezt a teljesítményt ajándékként elfogadod. A kegyelem nem annak a teljesítményén múlik, aki kapja, hanem annak a teljesítményén, aki adja. A kegyelemnek az a lényege, hogy Isten meg nem érdemelt jótéteményt ad az embernek. Egy új rendszer. A törvény alatt a teljesítményed számított. A kegyelem alatt az számít, aki vagy. A törvény alatt Isten adott egy szabályt, és neked meg kellett felelned a szabálynak. A kegyelemben Isten betölti a törvényt, kifizeti ezzel az adósságot, és aztán neked az életet ajándékba adja. A kegyelemben nem a te teljesítményed számít, hanem Isten dicsősége. Egy új rendszer. Itt nem azzal mérek, hogy mi sikerül és mi nem. A mi sikerül és mi nem, nem alapja az elfogadottságodnak. Te el vagy fogadva, mint gyermek, mint örökös, mint szeretett, mint az, akinek az elfogadottsága sokkal erősebb alapokon áll, mint az, amit meg tud tenni, vagy amit elront. A legdrágább dolgok olyan értékesek, hogy nem tudod kifizetni őket. A legfontosabb dolgok az életben olyan értékesek, hogy nem tudsz érte fizetni. Nem tudsz fizetni a jóságoddal, nem tudsz fizetni a vezetéseddel, nem tudsz fizetni a bűnbánatoddal. Nem lehet fizetni értük. Éppen ezért Isten ajándékba adja őket. Isten kegyelmet ad, ahol a kegyelem meg nem érdemelt jótéteményt jelent, ajándékot, a szó a kárisza görögben. A kegyelem nem csak azt jelenti, hogy megbocsájtok, hanem azt jelenti, hogy meg nem érdemelt ajándékot adok. És ez az ajándék az, ami folyamatosan éltet minket. És ez az ajándék igazából Jézus Krisztus maga. Ő adta magát váltságul a bűneinkért, a törvényben követelt igazságot ő betöltötte. Mint ilyen váltságot szerzett. A nekünk járó halált ő halta. Mint ilyen a törvényt kiengesztelte. Isten megelégedett. Ki van fizetve, le van rendezve. Ezért nem igazságtalan a kegyelem. Ugye azt mondjuk, hogy ő egy bűnös. Mit csinált? Hát ez egy bűn. Mit csinált? Fizetnie kell. De Isten azt mondja, hogy igazad van, fizetnie kell, illetve fizetnie kellett volna. De a helyzet az az, hogy én odaadtam a fiamat, és ő már kifizette azt, amivel ő tartozott. Ha az én fiam tényleg kifizette, amivel ő tartozott, kell-e még fizetnie? Nagyon fontos. Valaki azt mondja, hogy kell, valaki azt mondja, hogy nem. Jog szerint Isten gazdaságában ez nagyon fontos, nem kell fizetnie. Ki van fizetve? Kérlek. Rendben, de ez két külön téma. Az egyik dolog az én elfogadottságom, az üdvösségem, hogy örök életem van-e, az én helyzetem Istenben, és a második az, hogy mit kezdek ezzel a helyzetemmel. nem, még csak nem is ez, a gyümölcse a jövőben van. Az egyik arról szól, vegyük ezt a példát, nekem van egy lányom, a Zoé. Ő a lányom marad akkor is, hogyha mondok valami szélsőségeset, mafiózó lesz és kábítószer csempészettel fog foglalkozni. Akkor is szeretni fogom, és akkor is mindent el fogok követni érte. Nem szűnik meg a lányom lenni. Miközben elképzelhető, hogy azért, mert ezt teszi, mert amit kapott a lehetőséget az élettel, eltékozolta, a fél életét börtönben fogja tölteni. De soha nem szűnik meg emiatt a lányom lenni. Soha nem szűnök meg én őt szeretni, és soha nem szűnök meg nem érdemelt jó téteményt adni neki. Az ő felelőssége az, hogy mit kezd ezzel a kegyelemmel, ezzel az ajándékkal. Így van? Tehát, hogy tanítsam őt és neveljem őt. Így van, de az alap, és ez nagyon fontos, ezt kell, hogy értsük, az alap, amin állunk, az a feltétel nélküli elfogadottság, ez az új szövetség. Ha ez az alap nincs ott, akkor nem lehet semmilyen elfogadható kapcsolatom Istennel. Mert ha ez az alap, a feltétel nélküli elfogadottság nincs ott, akkor vagy Isten tartozik nekem, vagy én tartozok Istennek. Kicsit lesarkítva, ugye? Mert ha teljesítettem a törvényben követelt elvárást, akkor jog szerint én egyedül önmagamra alapozva megcsináltam. Isten, megmondtad, mit vársz? Én megcsináltam, úgyhogy akkor most mi a helyzet? Akkor most mi a helyzet? Uram, hát ha nem is tartozol, akkor is egyívűek vagyunk. De igazából még azt is mondhatom, hogy tartozol nekem. Én teljesítettem a szerződésben elvárt feltételeket, és egy kicsit... Igen, és nekem is lenne néhány kérésem. És ez egy elfogadhatatlan hozzáállás. Ezen az alapon nem lehetek kapcsolatban Istennel, mert nem ez a valóság. Isten szuverén, mindenek felett való, minden az övé, senki semmivel nem számoltathatja előtt, senkinek semmivel nem tartozik. Ha én egy olyan életet élek, egy olyan rendszerben növök föl, ahol az az elképzelés felnő bennem, hogy Isten tartozhat nekem valamivel, már is elvétem a kapcsolatot. Legyen meg a te országod, legyen meg a te akarod. Rendben, oké, de akkor is kialakul bennem egy büszkeség. Kialakul bennem az a hozzáállás, ahol azt mondom, hogy hé, uram, én nézd meg, én úgy élek, hogy legyen meg a te országod, nézd meg, én elfogadott vagyok. De ez tényleg, ez létrejön. És egyszerűen nem igaz. Tehát egyszerűen nem ez a valóság. De a másik oldalról is, hogyha nem teljesítem a törvény követelését, akkor bűntudatban élek. És a bűntudat az elfogadhatatlanságról való csendes, mély meggyőződés. Ha elfogadhatatlan vagyok, megint nincs kapcsolatom Istennel. Nem mehetek hozzá. Nem fogok menni hozzá. És igazából az élet arról szól, hogy kapcsolatban vagyok Istennel. Ez a kapcsolat az, ami elvész a törvény alatt. Vagy azért, mert tudom teljesíteni, vagy azért, mert nem tudom. A kegyelem benne az én teljesítményem nem számít. Az elfogadottságomat tekintve. Két, és köszönöm a hozzászólásodat, két jelenséget kell megkülönböztetni. A helyzeti igazságot és a tapasztalati élményt. Ugye az előbbi példával élve a lányom helyzetileg a lányom. És az is marad. A hívő, aki hit Jézus Krisztusban, aki elfogadta az ő megoldását az életre, miszerint ő kifizette a bűneinket, és aki csak hisz ő benne, János 3.16 szerint annak örök élete van, az helyzetileg Isten fia lett. Örökbe lett fogadva, felnőtt örökbefogadással, a Szent Szellem beleköltözött, átvitetett a halálból az életbe, és ez visszacsinálhatatlan. Feltétel nélküli elfogadottság. Örök élet. Elveszíthetetlen örök élet. Nagyon fontos. Ez adja az alapot arra, hogy mindig megmaradjon a kapcsolatom Istennel. És ezután jön a tapasztalati élményem. És ez az, hogy mit kezdek mindazzal, amit Isten adott nekem, és amit ezután ad nekem. Ha figyelmen kívül hagyom, ha drogkereskedő leszek, akkor a tapasztalatomban messze elmaradok attól, amit a helyzetem alapján megélhettem volna. Sőt, Isten fenyítését és nevelését is magamra hozom, pont ahogy mondtad, mert Isten nem azért adta a kegyelmet, hogy aztán egy tőle elszakadt, egy lázadó, egy hazugságban élő életet élünk, hanem azért adta a kegyelmet, hogy meglegyen az alapunk arra, hogy igazán az igazságban éljünk. Hogy megszerethessük az igazságot, még akár annak ellenére is, hogy nem tudjuk teljesíteni. A 10 parancsolat gyönyörű, a 10 parancsolat igaz, így akarok élni, de önmagamban egyedül képtelen vagyok, de a képtelenségem miatt nem kell meghamisítanom a 10 parancsolatot. Ne kívánd, az nem úgy van ám. Azt csak azért írták bele, és miért mondom? Mert nem tudom teljesíteni. De az új szövetségi hívőnek ezt nem kell tennie. Ne kívánd, az gyönyörű. És ha bár nem tudom teljesíteni, ez akkor is gyönyörű, ez tökéletes. És állok Isten előtt őszintén, és azt mondom, Uram, a ne kívánd nem megy nekem. Töltsd be, szeress, adj nekem, formálj át belül. És egy nap arra ébredek, 1 év, 5 év, 10 év múlva, hogy nem kívánok. Hogy jól laktam, hogy Uram, veled megvan mindenem. De ezt nem én tettem, hogy Isten adta a szabályt, én a saját erőmmel fogtam a szabályt, és létrehoztam, és betartottam, hanem azon az alapon, hogy feltétel nélkül el vagyok fogadva, hagytam, hogy Isten szeressen, és ez a szeretet átalakított belülről. Hadd olvassam tovább, figyeljetek! Ha pedig Krisztusban keresve megigazulást magunk is bűnösnek bizonyulunk, akkor talán Krisztus a bűn szolgálja? Oké, hittem Krisztusban, örök életem van. De utána még mindig bűnösnek bizonyultam. Akkor ez azt jelenti, hogy Krisztus nem végzett jó munkát? Ugye? Mert hogy általában hit által üdvözülünk Krisztusban, úgyhogy üdvözültem, akkor bűntelennek kéne lennem. Nem, és ez nem igaz, ez nem egy biblikus tanítás. A Biblia azt tanítja, hogy amíg a Földön élünk, két természetünk van. A régi, amelyben eddig éltem, ugyanúgy megmarad, mint ahogy megszületik a hitem első pillanatában az új természetem, az új emberem. Amikor az újban élek, hibátlan vagyok és tökéletes, amikor a régiben bűnös. Én vagyok az, aki választok a kettő között. Én vagyok a felelős. Úgyhogy ezt mondja itt Pál is. Azt mondja, semmiképpen sem. Mert ha valamit leromboltam, amikor Jézusban hittem, azt mondtam, hogy a régiből elég, metanoia, egy 180 fokos fordulat, egy új felismerésre jutás, megtértem, a régi életem, a régi módszerem nem jó, az új módszer az, hogy hit által, kegyelemből örök életem van, és ha Isten velem, kicsoda ellenem, leromboltam a régit, és egy újat kezdtem, de ismét felépítem, akkor magam nyilvánítom magamat törvényszegőnek. Tehát ha miután megtértem, visszatérek a bűnhöz, akkor nem Krisztus volt az, aki a bűn szolgálja, hanem én magam váltam ismét törvényszegővé. Úgyhogy teljesen jól megfér a hit általi üdvösség és az én esetleg újabb bukásaim, amellett, hogy Krisztus igaz marad, és nem a bűn szolgálja. De van itt egy megoldás, van itt egy módszer, figyeljetek! 19. vers. Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Én meghaltam a törvény által a törvénynek. A halál az, ugye az elválasztást jelenti. A törvény mit csinált? Megölt engem. A törvény megölt engem akkor is, amikor teljesítettem, és megölt akkor is, amikor nem teljesítettem. Hogyan? Ugye az elválasztással. Teljesítettem a törvényt, van bennem egy követelés Isten felé, egy büszkeség Isten előtt, és nincs kapcsolatom Istennel. Meghaltam. Nem teljesítettem a törvényt, és bűntudatom van, elbújok Isten elől, és mi történt? Meghaltam. Én meghaltam a törvény által, a törvénynek. A törvény megölt engem. Miért? Hogy Istennek éljek. És ha erről részletesebben akartok olvasni, akkor rómaiakhoz írt levél ezt kicsontozza, az 5.-6. fejezet. A törvény igazából azért adatott, hogy megöljön engem. A törvény azért van, hogy kiderüljön, hogy én képtelen vagyok. És a törvény elvégezte a dolgát, megölt. Viszont, hogyha meghaltam, ha halott vagyok, akkor halott vagyok a törvénynek is. Igaz? Mondjuk azt, hogy ne ölj, parancsolat, valaki mégis öl, a gyilkosságért halálra ítélik és kivégzik. Miután kivégezték, megszabadult a törvénytől? Örökre, teljesen. Kihalt a törvény alól. Úgy értem, egy halottat senki nem számoltathat el, igaz? Én meghaltam a törvény által a törvénynek. Miért? Hogy éljek Istennek. De ehhez kellett az én szabad akaratom. Mi, zsidók, tudjuk, hogy az ember nem üdvözült törvény által. A törvény csak megölni tud. És meg is haltam. Meghaltam a világnak, meghaltam a törvénynek. Viszont ebben a halálban nem tudok élni. Hol élhetek mégis? Istennel élhetek. És a szabad akarattal bíró ember, a büszke ember nem akar Istenhez menni. Nem tud Istenhez menni. Van bennünk valaki, aki ragaszkodik ehhez a függetlenséghez. Van bennünk valaki, aki azt mondja, mondd meg, mit kell csinálni, megcsinálom, és csak ne kelljen közel mennem hozzád. Félek elveszíteni ezt a függetlenséget. És a törvény az a nevelőnk, amely elvisz oda, hogy feladjam ezt az igazából esztelen függetlenségi vágyamat. És a 20. vers az egyik kedvenc versem a Bibliában. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. És ez igaz. Ugye Jézus a helyettesítő áldozat. Ő az, aki meghalt helyettem. Ez Isten előtt úgy néz ki, mintha mindenki meghalt volna. Ha egy meghalt mindenkiért, mindenki meghalt. Úgyhogy én valójában Krisztussal együtt meghaltam. Ő elszenvedte a büntetést helyettem, de gyakorlatilag ő benne én szenvedtem el a büntetést. Úgyhogy meghaltam. A törvény követelése teljesült Krisztusban, értem is. Meghaltunk. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. És itt van egy új élet. Itt van egy új kapcsolat. Egy egész más alapon. Régen a törvény alapján éltem, a teljesítményem alapján. De meghaltam, és az új életemben, mint elfogadott gyermek élek. Akit nem a teljesítménye határoz meg, hanem az, amit Isten tett érte, az, amivé született, örökös, fiú, leány, szeretett, elfogadott. És ez egy új alap az életre. Nagyon fontos. Ez a kegyelem rendszere. Ebben a rendszerben Isten ad nekem, Isten szeret, Isten befektet, Isten nevel, Isten tanít, visz engem előre, tág teret hagy a hibára, a tévedésre, mint ahogy egy ember is tág teret ad a gyermekének arra, hogy felnőjön és éretté váljon. 20 évet? 25-öt? Mire a céget átadod neki? Mire ő válik a család fejévé? 30 évet? 40-et? Ugye? Mert néha csak abban gondolkozunk, hogy csecsemő, 10 éves, 15 évesen már felnőtt. Nem felnőtt még. Az érettségtől még adott esetben messze van. Mire úgy fog forgolódni az életben, mint te, addigra lehet, hogy eltelik 20, 30, 40 év. Mózes az elhívását 80 évesen kapta. Akkor vált éretté arra, hogy Isten igazából használhassa. De ez alatt, az idő alatt nem élek félelemben. Nem élek teljesítménykényszer alatt. Kegyelem alatt élek. Ahol hittem Istenben, és ezzel a hittel megkaptam mindent. És ez így van, és ez nem változik meg. Van terem a növekedésre. Van lehetőségem arra, hogy magamhoz öleljem a törvényt, hogy megszeressem, hogy elmélkedjek rajta, hogy hagyjam, hogy Isten belém gyökeresztesse, hogy belülről felnőve gyümölcsöt teremjen. Mert a szabály igaz, megint ha rómaiakhoz írt levelet nézzük, a szabály igaz, a törvény igaz és szent. Csak mint rendszer képtelen életet adni. Nem is erre lett kitalálva. Rendszerként, ahol a szabály nem csak egy iránymutatás, hanem az elfogadottság és a visszautasítottság alapja, az csak halált nemzhet. Csak megölni tud. A szabály, mint a helyes élet leírása, és ez egy nagyon szegényes megfogalmazás, igaz. De életet magát csak a kegyelem, Isten maga a kegyelem adhat. És ez így néz ki, hogy azt az életet, amit, tehát többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Gondolkoztatok már azon, hogy igazából mi a kegyelem? Ugye ezt már harmadszor vagy negyedszer mondom, a kegyelem meg nem érdemelt jótétemény, ajándék. Mit kapunk ajándékba? Hogy semmit. De nem, ez nagyon fontos, hogy valaki úgy érzi, hogy semmit. És jogos lehet, ugye, ahogy így a hétköznapokban forgolódunk, ritkán jön a postás kis masnis dobozzal, igaz? Mit kaptunk ajándékba? Mi a kegyelem? Minden képességet, egy szerető atyát. Békességet. Az életet. Ez nagyon jó. Mi az élet? Krisztust és vele együtt mindent. Azt hiszem ez volt a legpontosabb válasz. A többi is jó volt, csak részhalmazokat mondhatok. A teljes válasz ez. Mi a kegyelem? Az, hogy Isten önmagát adta nekünk. Nem egy elvont távoli módon, régen meghaltam értetek egyszer, hanem azóta is él értünk. Krisztus most a tiéd. Reggel fölkelsz, és Krisztus ott van melletted. Egy imányira vagy tőle, odafordulsz hozzá, és ő a rendelkezésedre áll. Krisztus a tiéd, és vele együtt ingyen minden. Valójában a kegyelem nem egy kicsinyes kis apróság, amivel Isten kiszúrta a szemedet, hogy csendben maradj, hanem igazából neked adott mindent. És ugye a talentumok kérdése erről szól, hogy mit kezdesz ezzel? Mit kezdesz ezzel? Mert valaki fogja, megkapott mindent, és azt mondja, hogy a csekélység. Nem nagy dolog ez. Nem fogok ezen gondolkozni. Nem elmélkedem rajta. Nem hagyom, hogy megnőjön. Nem érdekel annyira. És lemarad a megtapasztalásáról. Ott van minden az övé, de nem tapasztalja meg. Mert nem kever hozzá hitet, mert nem veszi komolyan, mert nem él vele. Sokat bíztak rá, de nem foglalkozott vele. És hogyan élem ezt az életet, amit most testben élek, és mindjárt befejezem. Tehát nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. Nem nekem van egy Istentől független kapcsolatom mindennel, hanem Isten ott van bennem, és neki van egy kapcsolata velem, és ezen a kapcsolaton keresztül van nekem kapcsolatom minden egyébbel. Az életnek megváltozott a módszere. Eddig én voltam, és a törvény, és a szabály, én hajtottam, én csináltam meg, vagy nem, és nem volt könnyű, de egész jól csináltam, vagy sokáig reménykedtem, hogy jól fog menni, mostanra megkeseredtem, és elfáradtam, és Isten ezt az egész rendszert legyarulta, azt mondta, másképp lesz. Én élek benned. Oké? Hittél, én örökbe fogadtalak, innentől ki se tudsz rúgni. A tiéd vagyok. Szeretlek. Én élek benned, és én rajtam keresztül minden a tiéd. És ha nem teljesítesz, akkor is benned élek. És én a mindenható Isten mindent a javadra használok, mindent a javadra használok. És itt a folytatás, itt a gyakorlati tanács. Ha ez így van, helyzetileg, ha ez a valóság, úgy értem? Ha ezt csinálta Krisztus, ezt nem te csináltad, ezt ő csinálta. Ez az, amit ajándékba kaptál. Őt magát és vele együtt mindent. A csúcsgóri a tiéd, a pénztárcája a tiéd, az erőforrásai a tiéd, a tanítása a tiéd, a szeretete a tiéd, a barátsága a tiéd, minden a tiéd. Úgy értem, nincs semmi olyan, ami ne lenne a tiéd. Kivéve az, ami nincs a hasznodra. Kivéve az, aminek még nem jött el az ideje. Ugye? Mert Isten nem egy dzsin, akit tudod, megdözsöd a palackját, elugrik, és százat kívánhatsz. Hanem valaki, aki ezerszer nagyobb a dzsinnél, de belőled embert akar faragni. De belőled egy jellemes, gerinces embert akar faragni. Ezért nem feltétlenül a kényelmedet, a pillanatnyi elképzeléseidet szolgálja, hanem a te érdekedben a hosszú távú érdekeidet. De lássuk csak, oké, ez így van, minden az enyém. Élek, de már többé nem én. Meghaltam a törvény által a törvénynek, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, elveszítettem a kapcsolatomat, a hatalmamat mindennel, de még élek, itt mozgok. De valójában már nem én élek, hanem a Krisztus él bennem, és rajta keresztül élek igazán egy vadonatúj alapon. Úgy értem, rendszerváltás volt, forradalom volt, minden másképp van mostantól, ezt értitek? Minden, reggel fölkeltél depressziósan, nem igaz, minden másképp van, volt egy forradalom. Aggódtál amiatt, hogy egy mekkora lúzer vagy. Nem, volt egy forradalom időközben, te a győztes vagy, Krisztus ott él benned. Ez a valóság. Ez a helyzeti igazság még akkor is, hogyha nem hiszed el. Ezt Krisztus megtette, és pont. De akkor te mit csinálj? És itt jön a Galácia 2:20 folytatása. Azt az életet pedig, amit most testben élek, és ezt ismerjük. Hányan ismeritek azt az életet, amit most testben élünk? Na ez az, ahol nincs ajándék, ez az, ahol a hajtás van, ez az, ahol az idő sose elég, ez az, ahol összeveszek azzal is, akivel nem akartam, ez az, ahol ez az az élet, amit testben élünk. Oké? Okay? Ami küszködés, sokszor vágyakozás, öröm, csalódás, remény, néha vakremény, néha naív remény. Az élet, amit testben élek, mi a tanácsod, Uram? Hogyan éljem ezt az életet testben? Helyzetileg tudom, hogy meghaltam, élek neked, te élsz bennem, te az enyém vagy, hihetetlen erőforrás, egy tündérmese vált valóvá. Oké? De hogy éljem a gyakorlatban? Így. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiába való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Ez az én felelősségem. Ez az, amit nekem kell tennem. Azt az életet, amit most testben élek, az Isten fiába vetett hitben kell élnem. És a hit az a időzelbe tett cselekedet, ami az én felelősségem. A hit a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. A hit az, hogy valamiről tudok, hogy valóság, és én valóságnak tekintem. Ez a hit. A hit valójában nem egy cselekedet. A valóság nem azáltal jön létre, hogy én hiszek benne, az ott van. A hitem mindössze megragadja a valóságot. Hogyan élem a mindennapjaimat? Az Isten fiába vetett hit által. De van ennek egy tartalma is. Mert mindannyian, akik hívők vagyunk, hiszünk Isten fiában. Isten fia. De vajon abban az Istenben hiszünk-e, aki szeretett téged és önmagát adta érted? Ez a lényeg. Ezen van a hangsúly. Fölkelsz ma reggel, és milyen világban kelsz fel ma reggel? Egy olyan világban, amelynek az Ura, a mindenható parancsolója szeretett téged úgy, hogy önmagát adta érted. És hogyha önmagát nem kímélte, hogy ne adna önmagával ingyen mindent neked. Ebben a meggyőződésben kell élned. Így kell fölkelned, és így kell lefeküdnöd. Ha ezt nem teszed, tékozolsz. Ha ezt nem teszed, akkor mind azt a kegyelmet, mind azt a jótéteményt, mind azt az ajándékot, amit megkaptál, figyelmen kívül hagyod. Ez kell, hogy legyen a mindennapi gyakorlata a hívőnek. Hinnie kell. Miben? Jézus Krisztusban, aki önmagát adta értem, és szeretett engem. És nagyon, nagyon jó, hogy itt nem többes számban beszél, itt egyes számban beszél. Figyeled? Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiába való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. És ezt te is így olvashatod, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Te vagy az az ember, akit ő szeret. Te vagy az az ember, akiért önmagát adta. Olyan sokszor mondtuk ezt a példát, de ez így van. Isten nem az emberiségért halt meg, hanem érted? Ezt érted? Csak mellesleg volt még egy csomó testvéred, és értük is meghalt, de ha csak te lettél volna, ha mindenki tökéletes életet élt volna, szentül és büntelenül, csak téged kellett volna megváltani, téged se válthatott volna meg másképp, mint ahogy az egész emberiséget. Az életét kellett volna adnia érted. Megtette volna. Ezt érted? Megtette volna. Valójában téged szeretett, és érted adta önmagát. Nagyon személyesen, nagyon valósan. Nem egy karakter vagy egy nagy statisztikában. Nem egy apró fogaskerék vagy a személytelen világ gépezetében, hanem személyesen fontos vagy a mindenható Istennek. Ő úgy kell fel, ő nem alszik, de mondhatjuk ezt, ő úgy kell fel, és úgy fekszik le, hogy te vagy a fejében, te vagy a szívében. Neki megvan az erőforrása arra, hogy elintézzen mindent. Őt nem korlátozza a bürokrácia, a pénzhiány, a hatalomhiány. Ő teremtette a mindenséget, az ő szava tartja fönn a mindenséget, mindent megtehet. És ez a képesség a szeretete által van motiválva. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Mit csináljak? Hogyan éljem a napjaimat? Hogyha csak egy dologra bírok összpontosítani, mi legyen az egy dolog? Emlékezz rá, hogy forradalom volt. Hogy a régi rendszer, aminek az óembered még mindig lelkes követője, hirdetője és alázatos szolgája, az megdőlt. És van egy új rendszer, ahol a mindenható Isten nem az ellenséged, hanem szeret téged. Önmagát adta érted, emiatt a szeretet miatt. Veled van, és nem ellened. Te nem látod át a mai napodat. Nem látod át a holnapodat. Minden zavaros, minden lehet ijesztő, minden lehet nehéz. A vágyaid lehetnek borzasztó, kecsegtetőek, de mind ebből csak dugd ki a fejedet azzal, hogy van egy Istenem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Minden az ő kezében van. Minden rendben van. Minden rendben van. Csak hadd maradjak meg benned, hadd maradjak meg a te betakarásodban, mert te szerettél engem, és önmagadat adtad. És így élek. Reggel fölkelek, és ezen gondolkozom. Telik a nap, és ezen gondolkozom. És persze ott vannak a dolgaim, és intézkedem. De nem feledkezhetek meg róla, hogy volt egy forradalom, ami mindent megváltoztatott. Köszönjük, Uram! Ha van valaki, aki hallgatja ezt a felvételt, és esetleg még sohasem fogadta el Jézus Krisztust, mint a megváltóját, akkor ez a legjobb alkalom arra, hogy ezt most megtedd. Ő az, aki kifizette az összes adósságodat. Ő az, aki kifizette a bűnödet. Az életed minden hibáját, minden vétkét. Semmi más nem kell tenned, csak elfogadni ezt a megoldást, mint ajándékot. Őt magát. 2000 évvel ezelőtt Jézus itt volt a földön, leélt egy tökéletes életet, és meghalt az emberiség minden bűnéért, múlt, jelen és jövő. Az ember szabad lehet, ha elfogadja ezt az ajándékot. De ezt neked kell elfogadnod, egy döntést kell hoznod a szívedben. Egy felelős döntést, amivel rábízod magad Jézus Krisztusra, mint a megváltódra. Mondd ezt, tudom, hogy bűnös vagyok, de tudom, hogy te meghaltál a bűneimért, Jézus. Adj nekem örök életet. Ez az egyszerű ima, ha elmondtad, örök életet adott neked. Keress egy helyi gyülekezetet, olvasd a Bibliát, imádkozz Istenhez, és ő vezetni fog egész életedben. És mindazt, ami az övé, a megfelelő időben, a megfelelő módon neked adja. Nekünk, Urunk, pedig segíts soha el nem felejteni, hogy te szerettél minket, és önmagadat adtad értünk. Hadd legyen ez a gondolatunk, hogy meghaltunk a törvénynek, a törvény által, de neked élünk. Nem egy személytelen valóságban küszködünk, hanem egy szerető Isten világában növekszünk. Micsoda különbség! Nem egyedül szembenézni az élettel, hanem a te szárnyaid alatt felnőni azzá, akivé te álmodtál minket. Csak köszönjük, Jézus, áld meg a hétvégénket, a jövő hetet, és csak köszönjük a te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen.